Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet és minden kedves megjelentett szombatnapi istentiszteletünk alkalmából. És a mai alkalommal a lelki szegénységről szeretnék beszélni egy kicsit. Tudnélik, amikor arról szóltam az előbb, hogy boldogunk vagyunk-e, hogyha helyreigazítanak minket, akkor ez a kérdés, ez közvetlenül érinti a lelki szegénységnek a kérdését egészen közelről, hiszen a lelki szegénység az egy másik két szóval megfogalmazva, gyakran szoktuk ezt mondani, és igaz is, hogy az nem más, mint az értelmes alázat. Tehát, hogy a lelki szegénység az nem más, mint az értelmes alázat. És olyan a boldog mondásoknak a felépítése is, hogy logikus sorrendben követik egymást, és tulajdonképp azért van a legelején a boldog mondásoknak ez, hogy boldogok a lelki szegények, mert hiszen ugye a Biblia azt mondja, hogy azt tesz igazán boldoggá minket, hogyha az Isten parancsolatait megtartjuk, ugye ez az embernek a fő dolga, és egyébként, hogyha a Bibliából csak azt az egy igét jegyezzük meg, ami arról szól, most nem szó szerint idézem, hogy amint szeretnénk, hogy mi velünk cselekedjenek az emberek, mi is úgy cselekedjünk ővelük. Ugye azt szerint cselekedjünk ővelük, mert ugye ez Isten igazságának az alapja. Hiszen mindannyian bele tudjuk képzelni magunkat ugye valamilyen szinten a másik ember helyzetébe, nem teljes mértékben, azért mondom, hogy valamilyen szinten, hiszen a másik embernek a körülményeit, helyzetét nem ismerjük pontosan, de hogyha egy ilyen szerepcserét gondolatban megvalósítunk, akkor valamilyen mértékben el tudjuk képzelni azt, hogy fordított helyzetben mit szeretnénk a másiktól, és akkor ez lenne a természetes reakció egy nem megromlott emberi természetnek, hogy akkor fordított helyzetben mi is azt adjuk. Viszont az, hogy egy ilyen életben járjunk, ehhez a mi megromlott természetünk nem segít hozzá minket finoman szóval, hanem ellentétes irányba terel minket, és ahhoz, hogy ez az élet megvalósulhasson, ahhoz az Istennel járás szükséges. Az Istennel járásnak viszont ez a kapuja, hogy értelmes alázatra jutok, hogy meggyőződtem arról, hogy az Isten jót akar nekem, és meggyőződtem arról is, hogyha már el tudott vezetni az Isten engem oda, hogy akarjam a jót. Ezt hangsúlyozom, hogy el kell ide vezetni az embert. Hiszen mit mond a Biblia? Hogy ő munkálja bennünk a jó akarását és véghezvitelét is az ő kegyelméből. Ő munkálja ezt bennünk, még a jó akarását is. De az Isten már kimunkálta ezt bennünk, akkor még mindig szükség van arra, hogy véghez tudjuk vinni azt a jót, még mindig isteni kegyelemre van szükség. És ennek az első momentuma az, hogy belássam azt, hogy önmagamban én semmi Isten szerint való jóra nem vagyok képes. Na természetesen ez az a pont, ahol nem így szoktuk kezdeni a beszélgetést, hogyha valakit meg akarom közelíteni, mert akkor mond egy csomó ellenpéldát, hogy de hát hiszen ő egy sok világi embert ismer, aki azt se tudja, hogy kicsoda Jézus Krisztus, kicsoda az Isten, nem is foglalkozik ezzel a kérdéssel, mégis fel tud sorolni olyan dolgokat, amikor az illető önzetlenül nem érdekből tette a jót. De mi van itt is a háttérben, amit az illető nem tud? Még akár azt se tudja, aki cselekedte a jót, és mondjuk tényleg önzetlenül tette, hogy kinek a ihletésére, kinek a késztetésére tudta azt megcselekedni. Ugye a Szentlélek késztetésére tudta azt megcselekedni. Tehát nagyon nehéz ezt még hívő embernek is befogadni. Itt a szombatiskolán előjött ez a kérdés, hogy mennyire tudunk mi önmagunktól jót cselekedni, semennyire. Erre az a válasz, hogy az összes cselekedetünk az olyan, mint a általunk tisztának gondol, de megfertőztetett ruha, hogy önzéssel van átszőve, amit csak magunktól teszünk. De hogyha csak idáig jut el az ember a lelki szegénység vagy értelmes alázat esetén, hogy én önmagamtól semmi jóra nem vagyok képes, ami az Isten mérlegén egy pillanatig is megállna, ha csak idáig jutok el és itt megrekedek, akkor ennek mi lehet a következménye? Mi lehet ennek szerintetek a következménye, és idáig eljutok, de itt megállok. Hogy én önmagamtól semmi jóra nem vagyok képes. Főleg akkor, amikor esetleg már vágyakoznék a jóra, de itt valahogy valamiért megrekedtem. Akkor mi lesz ennek a következménye? Tessék? Hát, az még csak hagyján, és saját magam részére mi lesz a következmény? Hogyha csak idáig jutok el, hogy szembesülök azzal, hogy hát én egyedül semmi jóra nem vagyok képes, de itt megakadtam. Elkeseredek, igen. Elkeseredek, aztán, ha esetleg ez még mélyebbre jut, akkor már depresszióhoz hasonló tünetek is lehetnek, hiszen képzeljük annak az embernek a szinte kettéhasadt állapotát, aki szeretne jót cselekedni, de azt vesz észre, hogy amiben ő belekezd, az valahogy mindig félre megy, és mindig rosszul sül el. Mert az értelmes alázatban ott van egy második lépés is, ezért nem szabad az első lépésnél megállni, ott van egy második lépés is, amikor szembesülök ezzel az állapotommal, akkor megalázkodom annyira, hogy oda megyek ahhoz az Istenhez, aki által viszont én mindent meg tudok cselekedni. Hiszen Pál apostol ezt hogy fogalmazta, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Tehát, hogyha az értelmes alázatnak ennek az első pontjánál leragadok, hogy én önmagamban tényleg semmi jót nem tudok cselekedni, a Biblia erről számtalan helyen tanúbizonyságot tesz, nagyon nehéz ezt az embernek elfogadni, mert ő sokkal jobbnak látja magát, és úgy gondolja, és egyébként sok vallás is gondolja úgy, hogy az emberben van valami jó, és ezért ő valami jót tud tenni, de hát mondjuk azt azért elismerik, hogy azt a teljes jót, a szeretett törvény betöltését azért csak nem tudja önmaga megcselekedni, de valamennyit azért abból mégis. És nagyon nehéz ezzel szembesülni, hogy semmit. De ha itt megakadok, akkor tényleg egy elkeseredés lesz úrá rajtam, de senki nem mondja azt, hogy akadjak meg itt. Hanem azt mondja az írás, hogy akkor gyere hozzám. Ugye gyertek hozzám, akik megfáradtatok. És megterheltettetek. Tehát gyertek hozzám, mert én tudok, ahogy ki tudtam munkálni, mondja az Isten, bennetek azt, hogy akarjátok a jót, úgy véghez is tudjátok hajtani, hogyha rám támaszkodtok. Hogy ez mennyire igaz, hogy az emberekbe, amikor már elkezdik keresni a jó útját, ez felvetődik ez a kérdés, csak említeném az egyik volt igazgató helyettesemet, egy másik iskolába tanítottam még akkor, csak nem kezdő tanárként, de úgy ismertem meg őt, hogy tényleg olyan volt, aki mindenben segített, amiben csak tudott. És már régen nem tanítottam abban a csepeli középiskolában, amikor összefutottunk Csepelen az utcán, és nem is tudom, hogy került arra a sor, hogy megkérdezte, hogy van az, hogy akarom a jót, és sikerül a rossz. Ugye ez egy központi kérdés, és hát mivel valamilyen szinten tisztában voltam azzal, hogy azért a Biblia nem áll távol tőle, hiszen ugye tényleg buzgó katolikus volt, meg szerintem valószínűleg most is az, ezért mondtam neki, hogy hát nézd meg a Róma beliekhez írt levél 7. fejezetét, ugye a Pál apostol pont ezt a kérdést boncolgatja, hogy miért is van ez, hogy sokszor van az, hogy akarjuk a jót, és mégis sikerül a rossz. De azt mondja itt az Isten nekünk ebben a boldog mondásban, ez nem törvényszerű, hogy így legyen, hogyha oda megyek az Istenhez, aki mindennek bővében van, aminek én hiányában vagyok, akkor ez nem törvényszerű, hogy megállok annál a felismerésnél, hogy önmagamtól nem tudom a jót cselekedni, és ez a felismerés, mondom, a legtöbb ember életében nem is elméletből táplálkozik, hanem a gyakorlatból. Aki őszintén kívánja cselekedni a jót, előbb-utóbb beleütközik ebbe a problémába. És az értelmes alázatnak, tehát ez a két fő momentuma lenne, és azt kell, hogy mondjam, az Istennel járásnak ez a kezdete. Sőt, igazából, ha az értelmes alázat állapotából én kiesek, akkor nem fogok tudni az Istennel járni. Mert egy olyan ember, aki magában bízik, az nem igényli a rajta kívülálló erőnek, hatalomnak, személynek a segítségét. Tehát, hogyha én azt gondolom magamról, hogy én önmagamtól is képes vagyok jóra, és megvan nekem már a rutinom, megvan a tapasztalatom, nem szükséges az, hogy az Isten folytonosan segítsen és vezessen, akkor bizony egy idő után eljutok oda, hogy nem is fogom igényelni az ő segítségét, és utána eljutok oda, ha egyáltalán fel fogom ismerni, hogy nem tudok jót tenni az emberekkel, mert addig is, amit tudtam, az Isten által tudtam tenni. Az Isten ezért ebben az állapotban szeretne minket megtartani. És ha ebből az alázat állapotából kiestünk, akkor ide szeretne visszavezetni minket. És ezért vannak az életünkben azok az események, amikor szembesülök vele fájdalmasabban, kevésbé fájdalmasan, lehet, hogy csak pár szem közt, lehet, hogy sok szem közt, hogy bizony ez így van, hogy fiam, addig tudsz jól cselekedni, amíg én ott vagyok veled. És amíg hallgatsz az én késztetéseimre. És három bibliai személlyel kapcsolatban néznénk ezt meg, hogy mennyire így van ez, hogy az alázat, és meglehetősen különböző lesz a három személy, hogy az alázat mindenkinek, ez az értelmes alázat vagy lelki szegénység, mindenkinek egy szükséges tulajdonsága, lelki állapota, jellemtulajdonsága kell, hogy legyen, anélkül az Istennel nem tudnak járni. Az első, akiről szólnék, az Istennek egy hűséges prófétája, sőt, azt lehetne mondani, hogyha az ószövetségi proféták közül kimennénk az utcára, és megkérdeznénk, hogy mondjanak egy ószövetségi prófétát nekünk az emberek, és aki mondana ószövetségi prófétát, hát lehet, hogy az illető az első helyen végezne, de ezt nem próbáltam még ki, nem tudom, de talán az egyik legismertebb ószövetségi proféta Illés proféta, hiszen ugye zenemű is szól róla. És Illés profétáról több helyütt is olvashatunk a Bibliában, és sok történetet is. Én most egyet emelnék ki ezek közül, mégpedig talán a történetek közül a legismertebbet, de annak egy kevésbé ismert részét, szerintem ez a rész is ismert lesz nektek. Tehát ugye Illés nagy hitehagyás idején volt proféta Izraelben, és Illés profétának jutott az a feladat többek között, az Isten által vitte végbe azt, amit szeretett volna, hogy egy történelmi léptékű fenyítéket léptetett életbe Izrael hitehagyása miatt, ugyanis Izrael elkezdett Baálistent imádni, és Baál ugye, mint tudjuk, esőisten is volt. És miután az igaz Isten imádását teljesen elhagyták, egyébként a bálványimádásnak ez mindig következménye, de kivétel nélkül, tehát nem lehet az Istent is, meg bálványisteneket is imádni egyszerre. Ezért ugye az Isten megengedett egy olyan fenyítéket Izrael életében, hogy 3,5 évig nem volt eső. Hogy Izrael népe szembesüljön azzal, hogy kicsoda is az Isten valójában, de az Istennek a célja ezzel az volt, az Isten nem örül annak tudnélik, ami szenvedünk. De annak még kevésbé örül az Isten, hogyha elveszünk. És az Isten elsősorban ezt tartja szem előtt, hogy mi az örök életbe eljussunk. És ha szükséges, akkor egyén életünkben is, vagy akár történelmi léptékekben is megenged nehézségeket az Isten. Elgondolhatjuk, hogy ugye 2 hónapig nem volt eső a nyáron, vagy viszonylag kevés eső volt ugye az elmúlt nyáron 2 hónapig. Milyen lehet akkor, hogyha 3,5 évig nincsen? És itt egy óriási hitbeli győzelmet is látunk Illés részéről a Karmel-hegyén, hiszen egyedül állt szemlátomást, bár az Isten mondta, hogy vannak még, akik nem hajtottak térdet a Baálnak, szám szerint ugye 7000-en, de akkor egyedül állt a Karmel-hegyén a több száz Baál és Asera hamis prófétával szemben, és mégis megtörtént a hatalmas csoda, és megtörtént az, hogy ugye Izrael elismerte azt, hogy akkor ugyan még szóban, hogy az Isten, az élő Isten az Isten, és nem pedig Baál. És amiért ezt a történetet mondtam, hogy utána mit cselekedett Illés. Ezt a néhány verset olvasnám Királyok első könyve 18. fejezetéből. Akkor mondta Illés a 41. verstől. Akkor mondta Illés Akhábnak. Eredj fel, egyél és igyál, mert nagy esőnek zúgása hallatszik. és felment Akháb, hogy egyék és igyék, Illés pedig felment a Kármelhegy tetejére, és leborult a földre, és az ő arcát az ő két térde közé tette, és mondta az ő szolgájának, menj fel, és nézz a tenger felé. És felment, és arra fele nézett, és mondta a szolga, nincs semmi. És mondta Illés hétszer, menj vissza. És lőn heted úttal mondta a szolga, íme egy kis felhőcske, mint egy embernek tenyere jön fel a tengerből. Akkor mondta Illés, menj fel, mondd meg Akhábnak, fogj be és menj le, hogy meg neki is lejjen az eső. Tehát itt Illésnek egy imádságáról olvashatunk a nagy Kármelhegyi csoda után, amikor is Illés még semmilyen nyomát nem látta elsőnek, ő csak hitben mondta ezt, hiszen ígéretet kapott az Istentől, hogy a fenyíték az majd véget fog érni, és megtörténik az, hogy újra lesz eső, akkor mondta Illés Akhábnak, ugye, hogy eredj fel, egyél is így áll, mert nagy esőnek zúgása hallatszik, de semmiféle jele nem volt az esőnek. Olyannyira nem volt, hogy amikor imádkozott, a szolgát is többször visszaküldte, és a szolga hatszor hogy tért vissza? Hogy semmi jele nincs az esőnek. Nézzük meg itt Illés imádságát. Mit jelent az, hogy a fejét a térde közzé tette? Igen. Ez annak a testaltásban is kifejezett jele, hogy ide megalázta magát az élő Isten előtt. Természetesen önmagában a testaltás nem ér semmit. Tehát ha ez önmagában áll, akkor az csak egy önbecsapásnak lehet az eszköze, hogy de én meghajtom a térdemet, meg esetleg mások becsapásának az eszköze, hogy én meghajtom a térdemet az Istenet, de valójában belül nem hajlok meg az Isten előtt. Valójában hajlíthatatlan az akaratom, és valójában a saját akaratom útján járok. Tehát tényleg ez egy megalázkodásnak a jele volt, ugye ennél lejjebb már nem tehette volna a fejét Illés, de miért imádkozott hétszer? Hiszen az Isten másik meg azt mondja, hogy nem a mi bő beszédünkért hallgat meg minket. Miért imádkozott ő hétszer? Mit gondoltok? Jó lenne az egyébként, akkor kérdezek. Jó lenne az, hogyha azt tapasztalnánk mi, hogy egyszer kérünk valamit az Istentől, és az mindig megvalósul. Tegyük fel, hogy olyat kérünk, ami az Isten akarata szerint való. Tehát nem olyat, ami nem. És tegyük fel, hogy tényleg abban a helyzetben az a legjobb kérés, egyszer kiejtem a számon, és azt tapasztalnám sokszor zsinórban egymás után, hogy egyszer imádkozok, és megvalósul a kérés. Mi történne velünk egy idő után? Elbíznánk magunkat. Így van. Ez egy nagyon fontos kérdés, és az is fontos kérdés, ugye sokszor azért is kell imádkozni többször is, hogy közben a Szentlélek tudjon munkálni minket, hogyha esetleg olyan akadályok merülnek föl bennünk, ami az ima meghallgatásnak az akadálya, el nem rendezett bűnök például, vagy adott esetben esetleg nem jót kérek rögtön először, nem azt kellene kérnem, vagy nem akkor, vagy nem úgy. Tehát, vagy esetleg az is lehet, hogy az Isten próbára teszi a kitartásomat, hogy tényleg komolyan gondolom ezt. De valóban, ha mindig elsőre teljesülne a kérésem, akkor elbíznánk magunkat. Az, hogy a prófétának is mennyire szüksége volt alázatra. Most gondoljuk el, hogy azért, hát ez mekkora csoda, hogy 3,5 év teljes asszály után eső lesz. Fennáll a veszélye annak, hogy ebből egy mágszemét is magának tulajdonít a próféta? Fenn. Olyanok vagyunk. Sátán elferdülése, a bűn szerzőjének a tönkremenetele mivel kezdődött? Mit látunk az Ézsaiás és Ezékiel könyvéből, hogy Sátánnal mi történt? Egy felmagasztalás, ugye, hogy fölébe hágok a magasságosnak, ugye, fölébe hágok a magas felhőnek, ugye, olyan leszek, mint a magasságos. Ugye, és mondja is Ezékielnél, hogy hát te elbíztad magadat, ugye, a te ékességeid miatt. Azon ékességek miatt, azon lelki ajándékok miatt elbíztad magadat, amit arra kaptál, hogy szolgáljál. hogy az Isten szolgáld. És benne jelent meg ugye az elbizakodottság először világegyetemben, és ilyen módon ő lett a bűn szerzője. És amikor mi odaálltunk Sátán mellé, ugye az őszülők, és azóta mi is, mindannyian a saját bűneinkkel is, akkor ugye az öröklés révén is, ugye azt mondja a Biblia, hogy ugye Ádám és Éva után nemzett fiakat, de kinek a hasonlatosságára? Az ő, ugye Ádám és Éva képére is hasonlatosságára. És amikor ők már elestek, akkor már csak ezt a bűnre hajló természetet tudták tovább örökíteni. És mindannyiunkban valamilyen szinten benne van ez, hogy önmagunknak vagyunk hajlandók tulajdonítani olyan dolgokat, amik nem tőlünk vannak. Ugye valamelyik gyülekezetben mondtam, hogy hát velem úgy előfordult gyerekkoromban sokszor, hogy azon ábrándoztam, hogy valami hősies cselekedetet végrehajtok. Ugye, és mondtam a többieknek, hogy hát biztos csak velem volt így, aztán így néhányan rám mosolyogtak, hát biztos csak veled volt így, Laci. Mondták úgy sejtelmesen, hogy azért velük is volt ilyen, de most ugye a gyermekkor őszintességében nyilván az ember vágyik ilyen, ilyen nagy cselekedetekre, de ez már a csírája annak, ugye, hogy hát akkor persze vágyik az azután következő dolgokra is, hogy akkor elismerjék, hogy ő milyen hatalmas dolgot tett. Tehát valamennyire benne van az emberben ugye az önfelmagasztalásnak a vágya, a dicsőség utáni vágy benne van az emberben. És ha Illésben bármennyi is lett volna, amikor az Isten ezt a hatalmas csodát végrehajtja, hogy újra lesz eső, akkor az Illés romlását munkálta volna. Így szól erről Ellen White az 53. oldalon a 7 perák kötetben. Egy rövid szakaszt olvasok. A szolga figyelt, Illés imádkozott. A szolga 6-szor tért vissza, 6-szor mondta, nem látszik semmi, nincs felhő, nincs jel elsőnek. A látnok mégsem adta fel, csüggettem vagy próféta. Végig tekintett életén, hogy hol mulasztotta el Isten tiszteletét, bevallotta bűneit. Így gyötörte lelkét Isten előtt, miközben figyelt valami erre, hogy imája meghallgatásra talált. Amint, és most figyeljünk, amint Illés a szívét vizsgálta, egyre kevesebbnek és kevesebbnek látta magát, mind a maga becsülésében, mind Isten szemében. Úgy tűnt előtte, hogy ő semmi, hogy Isten a minden. Mikor elérte a maga semminek tartásának a pontját, mikor mint egyedüli erejébe és igazságosságában a megváltóba kapaszkodott, a felelet megérkezett. Ugye itt is látjuk azt a kettős vonatkozást, amikor Illés eljutott oda, hogy ő maga semmi, hogy magát az Istennel összeltve semminek tartotta. És itt nem elsősorban arról van szó, hogy az Isten teremtő, ő meg nem, hanem itt arról van szó, hogy Isten eljutott oda, hogy tényleg az Isten nélkül hogy az Isten nélkül semmit nem tud tenni. De ugyanakkor nem állt meg itt, hanem azt mondja, hogy amikor minden bizalmát a megváltóba vetette, az ő igazságosságába. Akkor jött meg a felelet. Tehát itt is megvan az a két pont, amiről szóltam, hogy amikor eljutott oda, hogy ő maga semmi. Tehát már nem állt fönn a veszélye annak, hogy bármit is magának tulajdonít abból a hatalmas csodából, ami történt, ugye, és minden bizalmát a megígért megváltóba vetette, akkor megérkezett a felelet. Mert ekkor már nem fenyegetett az a felelet, ugye, hogy jött eső, ekkor már nem fenyegetett az, hogy Illés elbízza magát. Mert ez mindannyiunkra nézve óriási veszély. De ugye azt mondja a Biblia, hogy azért írattak meg ezek a történetek, hogy mi tanuljunk belőle, akikhez az idők vége elérkezett. Persze mindenki más is, de mi nekünk különösen kell ebből tanulnunk. Mit mond a Biblia, hogy az Isten népe megtérő hívő maradékának mi lesz a feladata a végidőben? Az Isten népe megtérő hívő maradékára mit bíz az Isten az idők legvégén? Most ugye nyilvánvalóan a magvetés alapvetően a feladatunk. Azt, hogy beleálljunk abba a munkába, ne álljunk ellent ennek, működjünk együtt Istennel és eszközeivel, hogy az Isten tisztogathasson minket. És emellett meg a magvetés. De mi lesz az a feladat, amit rábíz a megtérő hívő maradékra Isten? Így van. Így van pontosan. Vagy hogy Ellen White írja a nagy küzdelembe, az Isten utolsó kegyelmi hívásának üzenetének közvetítése. Na most gondoljátok el, hogy ez milyen feladat. Tudjuk, hogy a megtérő hívő maradékra az a feladat vár, hogy az utolsó kegyelmi hívást közvetítse, és utána lezárul az emberi történelem. Utána már nem lehet az Isten tábora és a sátán tábora között átjárás. Utána már nincs az, hogy az egyik táborból megtérnek, vagy a másik táborból visszaesnek. Ugye, hát gondoljuk meg, hogy itt is fennáll annak a veszély, hogy elbizakodottá válhat egy ilyen megbízatás hatására az ember? Persze. Hát azért gondoljuk meg, hogy ehhez képest minden más feladat szinte semminek tűnik. Hát ha maga a Biblia azt mondja, hogy amikor Jézus Krisztus először itt járt a Földön, akkor a proféták, az ószövetségi proféták szerették volna látni azt, amit a tanítványok láthattak, de nem láthatták, akkor mennyivel inkább igaz lehet ez az idők végén, amikor ugye az Isten egy népet akar felkészíteni, egy másik nép hívő maradékát felhasználva arra, hogy megálljon az ő eljövetelekor. És egy ilyen feladat mellett mi is elbízhatnánk magunkat. De az is közös vonás, hogy nekünk ez ugyanúgy profétai feladat lesz. Hiszen ugye Jóel könyvében szól erről az írás, ugye, hogy a népnek a fiai lányai ugye álmokat, látomásokat látnak, stb. Stb. De hogy mennyire szüksége van még az alázatos embernek is alázatra? Minket vezetett már alázatra Isten? Hát szerintem egyszer mindenképp, de gondolom többször is. Tehát amikor ugye megtértünk az Istenhez, akkor ez kellett egyfajta alázat? Hát kellett, hát. Különben nem ismertük volna el az Isten igazságát igazságnak, hanem megmaradtunk volna a saját igazságunkban. Sofóniás könyvét lapozzuk fel egy pillanatra, ugye az ószövetségi kispróféták közül, és Sofóniás könyvének egyetlen egy igeversét olvasnám. Mégpedig a második fejezet harmadik versét. Érdemes ezen elgondolkozni, illés meg a mi esetünkkel kapcsolatban is. Keressétek az Urat mindnyájan a föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekeztek. Keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot, most idáig olvasom. És egyébként annak a hátterén is érdemes elgondolkozni, hogy a nekünk szóló üzenet az pont nem arról szól, hogy ez a nép alázatos lenne. Hiszen azt mondja az üzenetünk, talán túl sokszor is szóltunk már, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. És persze az igazi alázat hiánya az oda vezet, hogy nem látom a magam állapotát jól. Mondja is az írás, hogy nem tudod, nem látod, hogy te vagy a nyomorult, nyavajás, vak és mezítelen. Tehát itt is Sofóniásnál is, de a nekünk szóló Laodicea üzenetnél is egyértelműen látjuk, hogy az alázat hiánya legelőször az, ami akadályozza azt, hogy valóban élő kapcsolatban legyek az Istennel, és valóban járjak az Istennel. Hiszen ugye a gyerekek is, amikor még gyerekek, milyen természetes módon mennek oda a szülőkhöz, nagyszülőkhöz segítséget kérni, nem? Hát egy csomó mindent nem tudnak megcsinálni, amit meg kellene. De nem tudja bekötni a cipőfűzét, bár ma már sokszor tépőzáros cipők vannak, nem tudja bekötni a cipőfűzét, akkor mégis valakinek ezt meg kell csinálni, nem? És a gyereknél olyan természetes, hogy oda megy segítségért a szülőhöz. Azért mondja a Krisztus azt, hogyha olyanok nem leszünk, mint a kisgyermekek, hogy olyan természetes módon megyek oda az Istenhez segítséget, amikor nekem valami nem megy. Na de ugyan mi az, ami megy egyedül? Tehát ugye, és itt ráadásul mondom, egy prófétai küldetés az a mi küldetésünk is, és ugyanúgy egy hatalmas csoda lesz az, ami történik, hiszen ugye Mit mond az írás, hogy óriási nép fog megtérni az Istenhez. És még akik által hirdettetik az üzenet, azok is megkérdezik, hogy de hát hol voltak ezek eddig? Tehát Illés történetéről, mint tanulságról talán ennyit. A másik személy, akiről szólnék, Manassé. Na ugye hát hogy jönnek ők össze? Hát, ugye tűz és víz mondhatnánk, hiszen Illés valóban az Isten prófétája volt, és ugye egy elgyengüléstől eltekintve, amikor hát olyan depresszióhoz közeli, sőt, nem is közeli, hanem depressziós állapotba esett, hiszen kívánta volna a halálát, hogy halljon meg ő is, hiszen nem különb az ő elődeinél. Ugye ezen kívül az Illésre azt látjuk, hogy egy példaértékű élete volt, példaértékűen szolgálta az Istent, őszintén teljes szívből. Hát hogy jön ide Manassé? Manassé, ha lehet, akkor eléggé az ellentéte volt Illésnek, igaz? Hiszen mit olvasunk Manasséról Királyok könyvében, és ugye Királyok második könyvében olvashatunk Manasséről, illetve Krónika második könyvében. És ténylegesen egyébként tudjuk, hogy ki, ugye emlékszünk arra, gondolom, hogy kinek a fia volt Manassé. Nagy reform királynak a fia volt, Ezékiásnak a fia volt Manassé. Tehát ennyit ugye a hétköznapi mondásokban sokszor van igazság, többször meg nincs. Tehát ugye nem esik messze az alma a fájától, hát itt azért elég messze esett. Ugye a végén azért közeledett hozzá, de pont ezért vettem elő a történetet a vége miatt. De hogy értsük is, mit mond Manasséről az írás? Királyok második könyve, ugye 21. fejezete nagyobb részt Manasséről és az ő fiáról, Ámonról szól a fejezet hátralévő része. Ugye a következőket mondja az írásról a 21. fejezet második vers. És gonoszul cselekedett az Úr személy előtt a pogányok utálatossága, vagy népek utálatossága is szerint, akiket az Úr kiűzött az Izrael fiai elől. 6. vers. És átvitte a fiát a tűzön, és igézést, jegymagyarázást űzött, és ördöngősöket, titokfejtőket tartott, gonosz dolgot cselekedett az Úr személy előtt, hogy őt haragra ingerelje. Olyan ez döbbentes ez a felsorás, mintha mindazok felelnének sorról, amire az Isten azt mondta, hogy ezt ne tedd. És Manassé mindezeket cselekedte, és most egy nagy ugrás a 16. vers, hogy Manassé nagyon sok ártatlan vért is ontott ki, úgyhogy Jeruzsálem mindenfelől megtelt vele, azon a vétkén kívül, amelyel vétekbe ejtette Júdát, gonoszul cselekedvén az Úr személy előtt. Tehát iszonyatos kegyetlenkedéseket hajtott végre. A zsidó hagyomány szerint ugye Ézsaiást is ő ölte meg, illetve ketté fűrészeltette a zsidó hagyomány szerint. Most, hogy ez mennyire biztos, hát azt majd meg lehet tudni az 1000 év alatt. Tehát, de minden esetre azért milyen királynak a szeme, a jellemrajza rajzolódik itt ki előttünk, aki hát tényleg iszonyatos mélységeibe merült a bűnnek. Egy gonoszságban már azt mondanánk, hogy meggyökeresedett és javíthatatlan királyképe rajzolódik ki itt a szemünk előtt. Érdemes a párhuzamos ige helyeket megkeresni. Krónika második könyvének a 33. fejezete szól Manasséről és a fiáról, Ámonról. És itt mindig egy kicsit ki is egészítik ezek a párhuzamos könyvek egymást. A 33. fejezet 9. versét olvasom, ez tényleg egy ilyen kis még rátétel az eddigiekre. De Manassé elcsábította Júdát és Jeruzsálem lakóit, és most jön a plusz, hogy még gonoszabbul cselekedjenek, mint a pogányok, akiket az Úr kigyomlált az Izrael fiéről. És természetesen Manassé is tisztában volt azzal, hogy az Isten azért nem közvetlenül cselekedte meg, hogy a kánaita népeket ki kellett gyomlálni, ezt mondjuk Izrael nem tette meg teljesen, nem közvetlenül ő cselekedte meg, azért nem, hogy az Izrael fiai tanuljanak ebből, hogy, hogy hát az Istennél, amikor valaki kimeríti a kegyelmet, és már önmagának és a környezetének is átok, akkor már igazából csak ez az, ami várhat rá. És az Isten először, amikor figyelmeztetni akar valakit az elhajlásokra, akkor hogy szól? De sokszor másodszor is, meg tizedszer is, meg századszor is. Egy halk, szelíd hang. Vagy igeolvasás közben, vagy imádság, vagy mások által, Manassé által is így cselekedett. Egy bibliai tömörséggel a 10. versben ezt olvassuk. És noha megszólította az Úr Manassét és az ő népét, de nem figyeltek rá. Tehát ugye, amikor azt látja az Isten, hogy valaki elhajol, nem feltétlenül az addig gyakorolt igazságtól, hiszen Manassé nem gyakorolta addig ezt az igazságot semennyire se, de végveszélybe sodorja magát, akkor az Isten először még mindig a halk és szelíd hangon figyelmezteti őt az elhajlásokra. Ez hányszor történt, azt nem részletezi itt az írás. De utána mit olvasunk? Amikor ez a halk és szelíd hang nem éri el a kívánt hatást, akkor mi történik? A 11. vers szerint reájuk hozta azért az Úr az asszíriabeli király seregének vezéreit, akik Manassét megfogták, és vasba verve megkötözték két lánccal, és Babiloniába vitték. Tehát ugye itt egy fenyíték lépett életbe Manassé életében, még mindig azért, hogy megtérjen az Úrhoz. És amiért elolvastam az eddigieket, az a 12. vers, mikor pedig nagy nyomorúságban volt Manassé, fohászkodott az Úrhoz, az Istenéhez, és most jön a lényeg, és teljesen megalázta magát az ő atyáinak Isten előtt. Tehát ugye ez nem egy tessék-lássék imádság volt, hogy igen, Uram, vétkeztem, mit tudom én, hány embert öltem meg igazságtalanul, stb., hanem teljesen megalázta magát az Isten előtt. Nem tartott meg a saját vélt igazságaiból semmit. És erre tudta azt az Isten, azt a csodát megcselekedni, hogy Manassé, mint király, még visszaülhetett Izrael trónjára. Ugye az asszírokra ez nem volt jellemző, az asszírok találták fel és alkalmazták tömeges léptékekbe először a deportálást. Ami azt jelentette, hogy ha elfoglaltak egy területet, például Samáriát 722-ben, időszámításunk előtt, akkor ugye ott az történt, hogy deportálták a lakosságot, a birodalom különböző részeibe kitelepítették, és helyükre ilyen birodalom különböző részeibe a vegyülékes lakosságot telepítettek be. Az északi 10 törzs is szétszóratott az asszír birodalom különböző területeire, és finoman szóval nem volt rájuk jellemző, hogy visszaengedjenek pálne királyi foglyokat, de ugye ezek után valóban az történt, hogy visszahozta őt a 13. vers szerint az Úr Jeruzsálembe, az ő országába. És ehhez azonban mi kellett? Hogy ez a csoda megtörténjék, hogy Manassé teljesen megalázza magát az Isten előtt. Tehát ez nem egy tessék-lássék bűnvallomás volt, aztán utána járok ugyanazokba, amikbe addig, hanem itt bizonyítékát adja a Biblia annak, hogy utána majd olvassátok el a 14. verset meg a többit, hogy Manassé igyekezett a okozott károkat helyrehozni. Lerontotta a bálványimádó magaslatokat, és így tovább, és így tovább. Azonban, hogy a bűnnel ne cicázzunk, mert elnézést ezért a kifejezését inkább azt kellett volna, de ne játszadozzunk, mert iszonyatosan veszélyes valami a bűn. Erre Ellen White a következőt írja pont Manassével kapcsolatban, a Proféták és királyokban. Bűnbánata azonban bármilyen őszinte is volt, túl későn történt ahhoz, hogy megmentse az országot az éveken át folytatott bálványimádó szokások romboló hatásától. Sokan megbotlottak és véglegestek. De a legdöbbenetesebb megjegyzés ezután jön, hogy saját fia is azok között volt, akiknek életét jóvá tehetetlenül megrontotta. Manassé végzetesíte hagyása. Természetesen itt nem arról van szó, hogy Manassé király az oka a fia elvesztésének, mert ugye látunk ellentétes példákat is, amikor egy hitehagyó királynak a fia lett reformkirály, ugye ellentétes példák is vannak. Tehát, hanem egyszerűen ugye ez a példaadás fontosságát mondja, igen, jelentős részben meg tud az valósulni, ez persze kell a fiúnak a döntése is, hogy én megrontom az ő életét az én személyes példámmal. Tehát döbbenetes dolgok ezek. Miért említem mégis Manassét? Mit tanulhatunk Manassé példájából? Hát a személyes életünkre nézve is tanulhatunk, meg arra a feladatra nézve is, amire elhívott minket az Isten, hogyha a hívő maradék között leszünk. A személyes életünkre nézve azt, hogy nincs az a mélység, ahonnan az Isten ne tudna kimenteni minket, ha mi őszintén megalázzuk magunkat. Egyetlen egy mélység van, ahova eljuthat az ember, és onnan már nincs visszaút, ezt mindannyian tudjuk, ugye a Szentlélek elleni bűn, amikor az ember végérvényesen úgy döntött, hogy semmiféle késztetésre a továbbiakban ő már nem reagál, ugye el lehet ide jutni fokozatosan is, de ha ide nem jutunk el, akkor nincs a bűnnek az a mélysége, annál az Isten ki ne tudna emelni. De ez az egy feltétele van, hogy megalázzuk magunkat. Tehát nincsenek azok a akár évtizedek óta tartó helytelen szokások, amiből az Isten ne tudna kiemelni. Nincs az az öröklött tényező, amiből az Isten ne tudna meggyógyítani. Ha megalázzuk magunkat az Isten hatalmas keze alatt, ahogy Péter apostol mondja. A másik tanulság az, hogy szerintetek az idők végén az utolsó kegyelmi hívás fog szólni olyan emberekhez is, akik Manasséhoz hasonlóan iszonyatos mélységekbe merültek a bűnbe? Fog. Tehát ugye nehogy olyanok legyünk, mint Jónás, aki ugye elindul az ellenkező irányba, és amikor az Isten megfordítja, még akkor is inkább, miután elmondta az üzenetét, abban reménykedik, hogy hát most az Isten már igazán lesújt most már Ninivére. De ne ilyenek legyünk. Tehát ne gondoljuk azt, hogy valaki nagyon mélyre merül a bűnbe, akkor az feltétlenül menthetetlen lesz. Mi azt nem tudjuk. Az Isten azt pontosan tudja, de mi ezt nem tudjuk. Tehát azok az üzenetek szólni fognak olyan emberekhez is, akik nagyon mélyre merültek a bűnbe, és közülük is lesznek megtérők. Tehát ne gondoljuk azt magunkról se, hogy menthetetlenek vagyunk, meg másokról se gondoljuk ezt, hiszen ez az üzenet őnekik is szólni fog, és az ő esetükben is azon múlik ez, hogyha nem lépték át a szent lelken egy bűn határát addig, azon múlik ez, hogy megalázzák-e magukat azelőtt, amit hallanak. Hiszen hát mondjuk a jobblatónak az élete se volt valószínűleg egy példaadó élet, hiszen a bűn töltötte ki az életét, ugye nem adta át magát teljesen a bűnnek, ezért még megszólítható volt. Én a harmadik szeméről már csak röviden beszélnék. Ha most kérdeznem kellene, hogy ki az az új szövetségi személy a közvetlen tanítványi körből, akire leginkább jellemző volt az alázattal ellentétes magában bízás. Hát, így van. Kórusban mondjátok helyesen, hogy Péter volt az a személy. Itt több dolgot is lehetne említeni, csak kettő dolgot említenék. Az egyik, amikor Krisztus közeledett a csónakhoz a genezáreti tóban, úgyhogy a vízen járt, ugye, és a tanítványok meg is ijedtek, hogy talán valami lelket látnak, fogalmaz az írás, és amikor Krisztus megnyugtatta őket, hogy ő az, akkor Péter fellelkesülve mit mondott? Igen, hogy mondd, Uram, hogy menjek hozzád, és akkor mondta Krisztus, hogy gyere, és akkor Péter járt a vízen. Igaz? És akkor mi történt utána? Levette a szemét. Aha. Hátra, igen. És mit látott meg? A hullámokat, ugye? Igen, mert éppen nem volt nyugodt a genezáreti tó. És levette a tekintetét Jézusra, és rögtön elkezdett süllyedni. Persze gondolhatnánk, hogy jó, hát ilyenkor ki nem kiállt. Hát ugye mindjárt elnyelik a hullámok, megfullad vége az életének, hát persze, hogy kiállt. De vannak a fizikai hullámoknál veszélyesebb hullámok is? Ugye? Minek a hullámai? Hát a minket megkenyekező bűnnek a hullámai, ugye? Tehát mi nekünk ugyanúgy kéne kiáltani ilyenkor az Istenhez, ahogy Péter kiáltott a közvetlen életveszély hatására, és az Isten kinyújtott kezét meg is fogta, és nem is süllyedt el. Na most olvassátok el majd, hogy mit ír Ellen White Jézus életében ezzel kapcsolatban, hogy Péter a Krisztus kezét fogva alázatosan lépett be a hajóba, ugye a tanítványok hajójába, és ugye hát lényegében már eszágában nem volt eldicsekedni azzal, hogy ő járt a vizet. Tehát ugye itt is egy kicsit ugye figyelmeztette ez a történet arra Pétert, hogyha ő magában bízik, és leveszi a tekintetét az Isten fiáról, akkor teljesen védtelen, és a legnagyobb veszélyeknek teszi ki magát. De volt egy ennél nyilvánvaló figyelmeztetés is, több is volt Péter életében, de a legutolsó figyelmeztetések egyike, amikor is ugye az történt, hogy Krisztus maga mondta Péternek azt, hogy mielőtt a kakas megszólal, te ugye háromszor is megtagadsz engem, és mit mondott Péter ekkor? Igen, ő kész a halálra is menni, meg ha ezek mindannyian, én akkor se. Ugye a magabízásnak tudnék egy jellemző vonatkozása az, hogy egyrészt nem látja jól a saját állapotát, és jobbnak látja magát mindenki másnál is. Tehát a tanítványainál is. Tehát Péternek voltak ilyen megnyilatkozásai, hogyha ők igen, én akkor se. Ugye ez, amikor ilyesmi van a gondolatainkban, akkor majdnem biztosak lehetünk abban, hogy bizony a magabízás az bennünk is gyökeret vert. Olyannyira gyökeret vert, hogy ez már a magabízásnak ilyen vadhajtása, amikor már a minden más embernél jobbnak is gondolom magamat. És Péter esetében mit látunk Péter leveléből, hogy ő megtanulta ezt a leckét? Mert ugye hogy jutott végül is Péter alázatra? Hát ugye, hogyha a csendes, szelíd szó, amikor Krisztus szólt hozzá többször, és nem tudta arra vezetni Pétert, hogy ő igazán szerette az Urat, valóban szerette Krisztust, csak egy valakit jobban szeretett még Krisztusnál is, és saját magát, ő magában jobban bízott, mint az Istenben. És ha ez a szelíd szó nem tudta elvezetni arra Pétert, hogy felismerje ezt a fogyatkozását, akkor minek kellett történnie? Mert az még mindig jobb, mint az elveszés.
Amikor én benne,
mi kellett, hogy történjen Péterrel? Emlékeztek, mi történt vele ezután? Tényleg megtörtént az, hogy megtagadta Krisztust? És utána kiment a Getsemáné kertbe, és ugye sírt. Tehát ugye az, amikor az ember összetörik ugye a kősziklán, ugye ahogy mondta Jézus ugye a Máté evangéliumában, hogy két esete lehet az ember élet végkifutásának, vagy a kőszikla eljövetelekor zúzza összeüt, vagy ő már élete folyamán azt megelőzően összetört a kősziklán, és megalázkodott az Isten előtt. Tehát ő akkor ténylegesen csalódott magában, akkor szembesült azzal, hogy az Isten fia jól ismerte őt. És hogy mennyivel jobb lett volna az, hogyha hallgat rá. Tehát az Isten ugye akkor, amikor beleenged egy ilyen tagadásba, mert már nem tudta megakadályozni ezt az Isten, hiszen próbálta figyelmeztetni Pétert, de nem ment át semmi, akkor ez még mindig jobb. Mert ilyenkor még mindig van esély arra, hogy összetörök, és az Isten az alázat állapotát tudja az életembe bevinni és helyreállítani, mint az, hogy továbbra is saját magamba bízva járjam úgy az életemet, ahogy jónak látom. És Péter valóban megtanulta ezt a leckét, és azt hiszem ez az igehely teszi helyre azt, hogy mi az alázat meg az alázatoskodás között a különbség, ugyanis Péter apostol ezt így fogalmazta meg az első levele 5. fejezet 6. versében, hogy alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Tehát ugye a valódi alázat az mindig az Isten akarata előtti megalázkodás jelenti. Hogy számtalan esetben előfordult, gondolom, mindannyiunk életében. Nekünk is volt egy elképzelésünk, és az Istennek is. És a kettő nem egyezett meg. Az igazi alázat azt jelenti, hogy akkor az akaratomat aláhajlítom az Isten akaratának. És ha ez nem megy, már pedig legtöbbször nem megy, akkor addig imádkozok, amíg ez meg nem történik. Ugye nyilván mindannyian küzdünk a saját természetünkkel. De azért bátorítson minket az a tudat, hogy Krisztus is küzdött a saját természetével. Hiszen ugyanazt a bűnrehajló természetet örökölte, amit mi is. És a Getsemánéban neki is hányszor kellett imádkozni azért, hogy ennek a bűnrehajló természetnek a kívánságai végleg megöldökölt állapotba kerüljenek? Háromszor is. Annak a Krisztusnak, akinek az egész élete arról szólt, hogy örömmel követte az Atya akaratát. Soha nem sietett annak eléje, meg soha nem is késlekedett. Ő mindvégig megalázta magát az Atya akarata előtt. Tehát nem csak akkor alázkodott meg Krisztus, amikor ugye lejött közzénk, és felvette ezt az emberi természetet, nem csak akkor, amikor olyan mélységekbe ment, hogy annál mélyebbre már nem lehetett, egészen alázatos volt a keresztfának haláláig, sőt, mind a mai napig is. Hiszen mit mond Istenről a Biblia? Önmagát megalázva tekint szét menjen és földön, ugye? Tehát gondoljuk ezeket a dolgokat végig ténylegesen, hogy nekünk is erre van a legnagyobb szükségünk. És Péter esetében az a nagy tanulság, hogy az Isten szeretne minket megóvni attól, amit ugye Péter is átélt, hogy nagyon erősen csalódott önmagában, hiszen ő jobbnak gondolta magát, és egy történetben szembesült azzal, hogy az Isten látta jól őt, és nem ő saját magát. De ugyanakkor azt is tanulságként levonhatjuk, hogy jó lenne, ha nem úgy térnénk meg, ahogy manassé. Egyébként van erre reális esély, már nem úgy értem, hogy a fogságra, adott esetben lehet, hogy arra is, hanem mit mond a Biblia szintén nekünk erről? Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és térd meg. És én őszintén kívánom mindannyiunknak, hogyha lehet, akkor még a szelíd, halk szó figyelmeztetés hangjára térjünk meg azokból a dolgainkból. És ahogy itt hallottuk is szombatiskolán, tényleg mélységes önvizsgálatot kell folytatnunk. Nem kell abban a hibába se beleesnünk, hogy állandóan önmagunk körül forgunk és a saját fogyatkozásaink körül, mert az a másik véglet, mert akkor arra a kép másra fogunk alakulgatni. De az viszont szükséges, hogy önvizsgálatot tartsunk. Ne egyedül, hanem az Isten igéjének és a Szent Lelkének világosságában. Hogy feltáruljanak előttünk azok a fogyatkozásaink, amik még vannak bennünk. Mert az Isten csak azért hozza ezeket elő, bármennyire fájdalmas ezzel szembesülni, mert gyógyítani akar. És ő szeretné azt, hogyha nem kéne eljutnunk addig, hogy megfenyítsen. Mert ugye Manassét sem akarta megfenyíteni, hanem akarta őt megszólítani, csak nem hallgatott rá Manassé. És mindannyiunknak ezt kívánom, hogy mi ezt erre a szelíd hangra hallgassunk, és valóban az életünk alakuljon olyan irányba, hogy valóban járjunk az Istennel, és tényleg megalázzuk magunkat az Isten hatalmas keze alatt. Ámen. Mennyi, édesatyánk, teremtő Istenünk! Hálásan köszönjük néked, hogy a te igéd hosszú évszázadokon, évezredeken keresztül fennmaradt, és most megnyithattuk a te igédet, és te rámutattál már sokszor a mi életünkben arra, hogy milyen jó lenne, és mennyire kívánatos lenne a mi gyógyulásunk szempontjából is, hogy aláhajlítanánk a mi akaratunkat a tiédnek. Munkád és formát kérünk a mi akaratunkat, hogy egyezzék meg életünkben minden területen a te akaratoddal. Hozd elénk a mi hibáinkat, gyengeségeinket, azokat a jellemvonásainkat, amelyek nem egyeznek meg Krisztuséval, és add meg nekünk azt a kegyelmet is, hogy ne álljunk ellentennek. Tudjuk, ez a saját döntésünk, de te munkáld a jónak a döntését is mi bennünk. Ha máshogy nem megy, akkor hozz minket olyan helyzetekbe, ahol ezek a fogyatkozások nyilvánvalóvá válnak, mint Péter esetében, mert valóban gyógyulni kívánunk. Azt kívánjuk, hogy tényleg a te hűséges katonáid legyünk, a hűséges tanítványaid legyünk, olyanok legyünk, akik által majd csoda dolgokat művelsz, hiszen annál nagyobb csoda nincsen, amikor valaki megtérte hozzád az ellenségnek a táborából. Kérünk ezért arra téged, hogy vezess minket is olyan alázatra, amilyen alázatra eljutott Illés, amilyen alázatra eljutott Manassé, és amilyen alázatra eljutott Péter apostol is. Vezess minket erre a valódi megalázkodásra a te akaratod előtt, mert valóságban csak így járhatunk velünk, veled. És kérünk, hogy kinek-kinek az életében mutasd meg azt, hogy milyen fogyatkozásai vannak, azért, hogy meggyógyulhasson, és megdicsőítesse a te nevedet. És köszönjük, hogy te ezt a legnagyobb csodát viszed végbe bennünk, hogy olyan emberekben, akik tűzből kikapott üszökhöz hasonlóak, mégis Jézus Krisztus képmását formált ki, az ő jellemét alakított ki. És köszönjük néked, hogy te végtelen türelemmel és hozzáértéssel végzed ezt a munkát. És tényleg legyél velünk, és engedelmesség lelkével ajándékozz meg minket az immáron lassan elkezdődő új hétben. És add meg nekünk azt a kegyelmet, Urunk Istenünk, hogy amikor felfeded előttünk a fogyatkozásainkat, ne merüljünk önigazolásokban, mint tette azt Saul király a saját vesztére. Köszönjük néked, hogy hosszan tűrsz értünk, és kimunkálod mindannyiunkban a győzelmet, amennyiben feltekintünk te rád, és szabályszerű küzdelemben a hitnek nemes harcát végigharcoljuk. Ehhez kérünk tőled bölcsességet, szeretetet, hatalmat és erőt, és köszönjük, hogy mindezeket megadod nekünk. Ámen. Amen.